Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek, kedves mindannyiótokat, és hogy ezt már megszokhattuk, a gyermekek az elsőbség. Kedves gyermekek, egy kisgyerek történetére szeretnék hivatkozni, hogy érzékeljétek azt, hogy a Bibliában a kisgyermekek milyen fontos helyet és szerepet töltöttek be. Nagyon nehéz helyzetben volt ez a kisfiú, mert elszakították az édesanyjától. Egy számára meglehetősen idegen környezetben kellett az életét élnie, egy olyan templomban, ahol rajta kívül nem sokan voltak. Tehát még ráadásul az egyedüllét nyomorúságával is meg kellett küzdenie. Ilyenkor az ember általában kesereg és szomorkodik, mert az édesanyját, az édesapját, a barátait kell nélkülözze. Ott van egyedül, kicsi gyermek léte ellenére is valamiféle szolgálattal megbízottan kell bizonyos feladatokat ellátnia. És egy alkalommal ez a fiatal kis gyermek alszik a templomban, és egy hangot hall. És rögtön fölpattan, és odaszalad a főpaphoz, aki valószínűleg nem túlzottan messze alhatott, és azt mondja, olvasnám ezt a Biblia szöveget, mert nagyon-nagyon fontos néhány kijelentése. Sámuel, mert ugye róla van szó, az Úrnak templomában feküdt, ahol az Istennek ládája volt, és szólt az Úr Sámuelnek, ő pedig felelt, imhol vagyok. Hozzá kell tenni azt, hogy Sámuel, ez a kisgyermek nem tudta, hogy ilyen létezik, hogy az Isten megszólít valakit, és azt hitte, hogy a főpap szólította meg őt. És amire én most kitérnék. Fölriasztanak valakit álmából. Nem nyűgös. Hagyj aludni. Nem érek rá, vagy valamit biztos mond ilyenkor. Ez azt mondja ez a kisgyerek, imhol vagyok, és Élihez szaladt. És mondta, imhol vagyok, mert hívtál engem ezekre a pici kis parányi lényegtelennek tűnő kijelentésekre szeretnék hivatkozni. Azonnal fel kell, szalad, egyetlen zokszó nélkül, nem mondja azt, hogy a legszebb álmomból vertél ki, na most már mondd meg, hogy mit akarsz, és hagyjál aludni, hanem a legnagyobb készséget nyilvánítva, imhol vagyok. Semmi álmosság, semmi zsibbadság, semmi neheztelés, és szaladt. Ahogy én a kisgyermekeket figyelem, titeket is, és ti is valószínűleg ilyenek vagytok, van egy nagyon-nagyon szép tulajdonságotok, amit jó lenne megőriznetek. Megint az unokáimra ad hivatkozzam, mikor viszünk valami ajándékot nekik, vagy nem ajándékot, bármit, mit tudom, üdítőitalt, mert ugye általában az ember vendégségbe megy, akkor szokott valamit vinni. És megérkezünk, ugye először az ember arra számítana, hogy a kisgyerek odajön, és azt mondja, hogy na, nagypapa, mit hoztál? Nem erről van szó, nem jön oda, nem kérdezi, de amikor azt mondom neki, hogy gyere, Dórika, van itt valami, légy szíves, segíts, adod anyukádnak, akkor még ki se látszik a földből, és már ott van előttem, és nyújtogatja a kicsi kezeit, hogy odaadjam neki, és nem kotor bele, és nem nézi meg, hogy ebből a csomagból most mi az övé, vagy mit kell átadni. Úgy, ahogy van, viszi, majdnem nehezebb a csomag, mint ő maga, viszi és nyújtja oda az édesanyjának, és én magam is ugye, gyerekkoromra, bizonyos gyerekkori konfliktusokra visszagondolva, elszégyelem magam, hogy ilyen hihetetlen készséget látok nálatok gyermekeknél. Hogy örömötöket lelitek abban, hogyha segíthettek a szülőknek. És látom az elégtételt, ami kis unokánk szüleinek az arcán, azt a jóleső érzést, hogy lám, milyen aranyos az én kisgyerekem. Tehát amikor ti készséget tanúsítotok, segítő készséget, akkor ez a szülők szívét megmelengeti. Emlékszem arra az időre, amikor édesapám munkát vállalt, köműveskedett, meg efféle tevékenységeket is folytatott, és elvitt engem magával. Igaz, hogy több malter volt rajtam, mint a falon, de én segítettem, és még mindig örömmel emlékszem vissza ezekre az alkalmakra, mert együtt lehettem az édesapámmal. Tehát ez a kis történet, ezeket a kifejezéseket, közvetítéseket, ezeket könnyű megjegyezni, mert egyrészt megnyilvánul ennek a kisgyermeknek a megnyilatkozásában a készség, imhol vagyok, és Élihez szaladt, tehát szaladt, és mondta, imhol vagyok, mert hívtál engem. Amikor úgy érzitek, hogy nincs bennetek efféle készség, és ugye ilyet is láttam, de én úgy gondolom, hogy ez rátok nem vonatkozik, csak azért mondom el, mert ilyen is létezik, hogy szólok mondjuk, tételezzük fel, hogy én vagyok egy szülő, és szólok a gyermekemnek, aki kicsi, és nagyon el van foglalva valamivel. És szólok neki, hogy gyere, légy szíves, mert most segíteni kellene. Úgy félrefordítja a fejét, igen, szóltál, és újra belemélyed abba a játékba, amivel nagyon lekötötte magát. Szólok még egyszer, akkor már oda se figyel. Ugye ez nem azonos azzal, amit itt olvastunk. Rögtön készség, ott hagyod bármit, aludni fontos és jó is, én is szeretek aludni, és ha az álmomból felvernek, akkor morcos vagyok, itt semmi ilyesmi. Imhol vagyok, és szalad. Imhol vagyok, hívtál engem. Hát olyan jó lenne, hogyha ti nekünk, felnőtteknek ilyen példát mutatnátok, hogy amikor szólunk, akkor szégyenüljünk csak meg egy kicsit, hogy mi nem mindig vagyunk készségesek, mert nálatok viszont a lehető legnagyobb készséget látjuk, amikor segíteni kell, amikor a felnőttek szólnak. Ennyit szerettem volna elmondani nektek, és remélem, hogy mindaz, ami most elhangzott, az majd a megnyilatkozásaitokban láthatóvá válik. És a szülők is majd eljönnek, és a fülembe súgják, hogy hatott az a rövid kis gondolatmenet, mert azóta sokkal készségesebbek az amúgy is készséges gyerekeink. Testvéreim, egy olyan gondolatmenettel szeretnék elétek állni, ami nekem magam is régóta probléma. Ugye azt mondja a Malakiás könyve, tanakodtak egymással az Úrnak tisztelés egy emlékkönyv íraték ő előtte, azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét, hát egy ilyen tanakodásra hívnálak benneteket. Van egy furcsa ellentmondás, ami emberi gyakorlatunkban és tapasztalatunkban. Az idővel nem bánunk észszerűen. És egyáltalán az idő, mint olyan, valamiféle furcsa jelenségként van az emberek világában. Ünnepeljük a születésnapokat, pedig megint elmúlt egy év. És az ember élete 70, a feljebb 80 esztendő. Örülünk, hogy már megint elmúlt egy. Amikor elmúlik egy év, szilveszterkor, akkor is tombol a világ, mert hogy már megint öregebbek vagyunk. És ezt azért említem, mert valami érdekes ellentmondást vélek felfedezni a mi életünkben is, adventvárok életében. Itt van egy könyv, már hordozom magammal, régóta ott van a táskámban, olvasgatok belőle az 1888-as üzenet. Az 1888-as üzenetről azt írja Ellen White, hogy amikor ott a Minneapolis-i konferencián elhangzott Jones és Wagoner képviseletében, akkor ez a késői eső és a hangos kiáltás kezdete volt. Amikor én ezt először hallottam, hát földbe gyökerezett a lábam, hogy mit mondjak, mert rögtön eszembe jutott, hogy akkor 1888 óta a későjes és a hangos kiáltás küszöbén élünk. Ugye ez az utolsó nagy befejező munkára utaló megállapítás, amikor az Isten ígérete szerint különleges támogatottságban lesz része Isten népének a nagy evangélium hirdetés munkájában, ami után az Isten rövidre metzi az időt igazságban, és Krisztus eljön az ég felhőiben. És akkor visszatérve az időhöz, ugye 1984-ben, amikor mi ezt az üzenetet a maga újra feldolgozott mi voltában megismertük, egy Veszprémben tartott prédikátor értekezleten, akkor földbe gyökerezett lábbal hallgattuk. A hitáltali megigazolás üzenete, ami arra hivatott, hogy egy népet készítsen fel Krisztus visszatérésére, olyan elemi erővel és olyan kristálytisztán hangzott ott el, hogy rögtön én magam is készséget éreztem arra, hogy ezt a könyvet, ami akkor került hozzánk, gyorsan lefordítsam, és így jelent meg egy évvel később ami az akkor tartott prédikátor értekezlet központi témája lett. 1985-ben Bózsán olyan prédikátor értekezleten vettem részt, amilyenen azóta sem és azelőtt sem. Azt írja Ellen White az 1888-as üzenet utáni állapotokról, ahogy egy-egy gyülekezet fogadta, hogy a menny egészen közel került a földhöz. És mi akkor ott Bózsván 85-ben ezt éreztük. Előttem vannak prédikátorok, egyik-másik itt van most is, akik egymás nyakába borulva kértek bocsánatot egymástól, és olyan őszinte, szeretetteljes, az együvé tartozás érzését kifejező megnyilatkozásoknak voltunk átélői és szemtanúi, ami érzékeltette velünk, hogy milyen lehetett az ősgyülekezet állapota. Milyen lehetett az, amikor ezek naponta találkoztak egymással. Milyen volt az, amikor a kívülvalók azt mondták, hogy lássátok, mennyire szeretik egymást. És akkor elkövettünk egy óriási hibát, és azóta többször. A hit általi megigazulás igazságából dogmatikai tanítást alakítottunk ki. Én nem hiszem, hogy az őskeresztények körében létezett rendszeres teológia. Nem a rendszeres teológia ellen szólok. De amikor én rendszerezem úgymond a Biblia igazságot, akkor az én rendszeralkotó készségemnek rendelem bizonyos értelemben véve alá. És ami ebbe az általam felállított rendszerbe nem fér bele, az nincs. Vagy az nem ennek az üzenetnek a része. Amikor az őskeresztények spontán megnyilatkozásáról olvasunk a Bibliában, ott egyetlen ösztönző tényező volt, a Krisztus szorongató szeretete. És ez meghatározta, hogy hogyan viszonyuljanak a törvényhez, hogyan viszonyuljanak egymáshoz. Nem kellett óriási nagy elméleti fejtegetésekbe bocsátkozni, arra vonatkozóan, akár 26 hitpont, vagy 32, vagy ki tudja hány hitpont formájában, hogy mit hogyan kell, és mit hogyan szabályos, mert a Krisztus iránti ragaszkodás és szeretet meghatározta mindezeket. Néha ad az érzésem, hogy amikor mi rendszerbe foglalunk dolgokat, akkor attól félünk, hogy kifolyik a kezünk közül, legalább legyen ott leírva valahol, pedig a megoldás az, hogy minél közelebb kerülünk Krisztushoz, annál inkább nyilvánvalóvá lesz az életünkben mindaz, ami az Isten személyes szeretetének érintéséből fakad. A 88-as üzenetre visszatérve, amikor először hallottam, és úgy kezdtem elmélyedni magam is ezekben a gondolatokban, akkor számom rendező elvé vált. Amit Péter írt Pál írásairól, azt én könnyen félretettem, ugye azt mondja Péter, hogy írt a mi atyánk fia Pál is némely nehezen érthető dolgokat, amelyeket egyesek elcsülnek, csavarnak maguk vesztére. Számomra a 88-as üzenet olyan rendező elvé vált, ami Pál nehezen érthető írásait is világossá, könnyen érthetővé tette. És itt szeretnék még egy dolgot elmondani. A Bibliában nincsen elmélettől különválasztott gyakorlat. Az az elmélet nem állja meg a helyét, lehet, hogy tartalmi vonatkozásban igen, csak értéktelen amúgy, amelyikből gyakorlati konzekvenciák spontán reakciók formájában nem származnak. Mert minek állítok fel egy elméletet, ami igaz önmagában, hogyha annak a gyakorlati következményei nem érvényesülnek? A szombatiskolában jutott eszembe, hadd osszam meg veletek is. Ugye a szombatiskola kitér Jézus bizonságtevésére, amit a Pilátussal folytatott beszélgetésében mondott el. Azt mondja, én azért jöttem és azért születtem erre a világra, hogy bizonságot tegyek az igazságról. És itt van egy óriási nagy félreértésünk, és a gyakorlati életünkben is megjelenik ennek a nem kívánatos szövődménye. Nem tudom, hogy ha mondjuk Robit megkérdezném, hogy nála a kereszténység hogyan jelentkezett, és hogyan lett adventistává, akkor lehet, hogy ő is úgy kezdené, mint az én idősebb testvéreim, akiket mondjuk testvérlátogatás kapcsán megkeresek, és kérdezem tőlük ugyanezt. Te, testvérem, amikor megismertem az igazságot, lehet, hogy én vagyok ilyen faramuci gondolkodású, de én jobban örültem volna annak, hogy tudod, amikor Krisztus szeretete úgy bevilágított az életembe, akkor megértettem és tapasztaltam valamit abból, hogy Isten úgy szerette a világot és benne engem is. Amikor megismertem az igazságot, ez azóta számomra egy kicsit rossz kicsengésű. Ezzel nem súgni akarok, hogy amikor ma megyek hozzátok, akkor ne így kezdjétek. Csak nyilvánuljatok meg spontán egyszerűséggel, mert a Pilátussal folytatott beszélgetésben Krisztus a görög nyelvben választható két igazság kifejezés közül nem az aléteiát választotta. Az aléteia elméleti igazság. Szemben a dikaió szűnével, ami az igazság gyakorlati megélése, példaértékű bemutatása, és azt mondja, hogy én azért jöttem és azért születtem erre a világra, hogy bemutassam az igazságot. És aki az igazságból való, akit az igazságnak ez a gyakorlati, az Isten világára jellemző megnyilatkozása megérint, az hallgat az én szómra. Időnként a könyveimhez menekülök, amikor túl sok e-mailt kell olvasnom, és most, hogyha megnyitom a számítógépet, akkor 30 a legkevesebb, amit mondjuk egy-egy ilyen alkalommal, akár napjában többször is tapasztalok, ilyenkor menekülök. És hát ugye ott volt az asztalon a Varga Zsigmond féle görög szótára, mondom, egy kicsit elmélyedek ebben, mert még ez is jobb, mint az a sok e-mail. Na szóval, és felütöttem két szónál. Érdekelt mindig, hogy mi a bűn, mert jobb, hogyha tudom. Szóval, hogy a Biblia megítélése szerint mire számíthatok. Több kifejezés van a bűnre, az egyik a he hamartia, és a másik pedig a paraptóma. És ez a dikaió szűnének, az igazságnak az ellentéte, ami azt jelenti, hogy én nem vagyok a helyemen, a teremtettségben. Nem vagyok ott, ahova az Isten engem szánt. Nem ölt az életemben testet a szó gyakorlati értelmében véve az igazság maga. Lehet, hogy elméletileg kristálytisztán képviselem. Lehet, hogy el tudok mélyedni a részletekben is, és a részleteket is kristálytisztán képviselem, de a Biblia azt mondja, hogy nem vagyok a helyemen, hogyha az igazságnak csupán az elméleti képviselete jelenik meg nálam. Ez a paraptóma azt jelenti, hogy elhibázza valaki a célt. Tehát nem az Isten által megjelölt és meghatározott cél felé tart, hanem célt téveszt, és a he hamartiának, ennek a bizonyos bűnre vonatkozó kifejezésnek ez a lényege, hogy én célt tévesztek. Lehet, hogy abban a hitben élek, és hogy majd ama napon oda megyek Jézushoz, nem a te nevedben profétáltam, és tettem sok hatalmas dolgot, és akkor azt mondja, hogy a lényeg hiányzik, nem vagy a helyeden. Nincs ismeret, közösség. Elhibáztad a célt. És nem elég, hogyha a lelkiismeretedet megnyugtatod az igazság elmélet ismeretével, hogy abban te mekkora jártaságra tettél szert, és hogy mi mindenre vagy képes, akár még görög nyelven is elmondod az egész új szövetséget. Nem elég. Nem elég. A dikaió ige, bocsánat, hogy ilyen sok görög szót mondok, de azért mondom, mert ezeknek a lényegi tartalma az segít ezt a dolgot a maga helyére tenni. A dikaió nem azt jelenti csupán, hogy engem az Isten igaznak nyilvánít. És a hitáltal megigazulásnak a korábbi sokrendbeli megfogalmazása a megigazulást, vagy a megigazítást igaznak nyilvánításnak tekinti. Fellapoztam ezt a Varga Zsigmond féle legvastagabb, a köreinkben legtartalmasabb görög szótárt, és rájöttem, hogy a vallásos ember és a bibliai szövegben, és még a görög szövegben jártas ember is mennyire szelektíven gondolkodik. Mert ott, ahol ez a szó szerepel, ott arra utal a magyar megfelelője, igaznak nyilvánít, igaznak minősít, és itt a protestáns értelmezés véget ér, pedig a szövegben benne van az is, hogy igazzá tesz, hogy visszaadja igazságát, és a teremtésben, vagy az újjáteremtésben az Isten részéről neki szánt helyére kerül vissza. Ez a protestáns értelmezésben nincs jelen. Tehát amikor én igazságról beszélek, ez azt jelenti, amikor az Isten engem igaznak nyilvánít, akkor ez azt jelenti, hogy akkor nyilvánít igaznak, amikor én készséget mutatok arra, hogy ő igazzá is tegyen engem. És az igazzá minősítés elvonatkoztathatatlan attól, hogy engem az Isten igazzá tegyen, hogy visszaállítson engem arra a helyre, ahol a teremtésben amúgy kijelölte a helyemet, és attól sem különíthető el, hogy visszaadja igazságunkat. A reformáció idejében megjelent a sola fide, az egyedül hit által. A zsidóság körében megjelent a cselekedetek által. Mind a kettő a céltévesztés egy-egy megnyilatkozása. A protestáns reformáció idejében nem foglalkoztak a törvénnyel, és már megvolt a hitáltal megazulás igazságának az ismerete a zsidóság körében, ők csak a dicsekedés eszközévé tett törvénnyel foglalkoztak. Szeretnék egy bibliai példára hivatkozni, Jósua főpap példájára. Miből áll a megigazulás? Nem mondhatja egyetlen zsidó sem, hogy ezt nem ismerte. Vegyétek le róla a szennyes ruhát, öltöztessétek fel tiszta, ragyogó, fehér gyolcsba. Ezért mondja Pál, hogy levetkőzzétek amaz régi élen szerint való embert, és öltözzétek fel a Jézus Krisztust. Nem elég levetkőzni. Furcsa látvány lenne. Fel is kell öltözni. Tehát a keresztség ezt fejezi ki. Levetkőzünk valamit, és felöltözünk valamit. Az Isten nem hagy bennünket pőrén, egy másodpercre sem. Mert az Isten elkötelező szeretete, amely képesít engem arra, hogy mindent kárba veszni hagyjak és szemétnek ítéljek, ugyanakkor képesít arra, hogy felöltözzem a Krisztust. Hogy Krisztus példája mit jelentett? Egy ígét szeretném, ha kikeresnétek. Tudom, hogy az idő már eléggé elszaladt. Rövid is leszek. János Evangélium 5. fejezetének 30. versét. Ugye arról tanultunk a szombatiskolában, hogy Krisztus mi módon élt itt közöttünk, hogy aki látta őt, látta az atyát. De még egy dolgot hozzá kell tenni. A szombatiskolánk az Isten bemutatásáról szól, de Krisztus küldetése túlmutat ezen. Megmutatta azt, hogy mi emberi természetben, bűnrehajló, önző emberi természetben milyen segélyforrások birtokában válhatunk győztessé. Ugye Krisztus volt a fiúság reprezentánsa, és így olvasom az 5. fejezet 30. versét. Én semmit sem cselekedhetek magamtól. Ez volt a jézusi magatartás. Ahogy kijelenti a Biblia, hogy az ember az Isten törvényének nem engedelmeskedhetik, mert nem is teheti, mert nem is képes rá. Jézus kimondja, hogy ő semmit nem cselekedhet magától, ebben a természetben nincs erő ahhoz, hogy az Isten törvényét betöltse, és Krisztus mégis tökéletes életet élt. Mert hozzáteszi, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Pál szavaival kiegészítve, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Amikor az ember megigazul, akkor visszakerül a helyére, az Isten mellé. Sokszor elmondtam már, nem akarom ismételni, az ember helye az Isten mellett van, az Istennel közösségben. Ez az ember isteni elgondolása szerinti helye. És ha én bizalomra ébredek és visszakerülök ide, akkor egyben megtaláltam bizalmi alapon az elfogadás készségével az erőforrását is. Akkor segítségül hívom a nevét, akkor belé kapaszkodom. Akkor tudomásul veszem, hogy nála nélkül semmit sem cselekedhetek, de vele és bennem mindenre lehet erőm. És amikor azt mondja ez a bizonyos történet, a Józsuáról szóló történet, hogy vegyétek le róla a szennyes ruhát, akkor hozzáteszi, ímé, levettem rólad a te álnokságaidat. Tiszta és ragyogó fehér gyolcsba öltöztette őt a király, és a helyére állította. A következő versek kimondják, hogy ezután Józsuának hol a helye. Ez a megigazulás. És ha mi ezt elméleti síkon gondoljuk végig, akkor nem vagyunk a helyünkön. És talán nem is vagyunk megigazultak. Bocsánat, ez nem ítélkezés, csak elméleti kérdésfelvetés. Egy kicsit nézzük meg az elhangzottak inverzét is, tehát az ellenkezőjét. Mi van akkor, hogyha Isten igaznak nyilvánít bennünket, noha nem vagyunk igazak? Igazságos dolog ez? Játszik az Isten magával? Igaznak nyilvánít valakit, aki különben nem igaz? Mikor van ennek értelme? Akkor, ha az igaznak nyilvánítás az előlegezett bizalom megnyilatkozása, amiben képesítő hatalom van arra, hogy az, aki az Isten részéről a szeretetnek, a megbocsátásnak, a jó akaratnak ezzel a gesztusával találkozik, az egyben képesítő erőt nyer arra, hogy igazzá váljon. De ha valaki nem válik igazzá, annál megkérdőjelezhető az, hogy ő megigazult-e vagy sem. Azt ír Ellen White 100 közül egy, ha érti. Pedig olyan világos. Nem? Hát annyi képpel illusztrálja a Biblia. És ami az időtényezőt illeti, 1888-ban elhalt ez az üzenet. 1984-85-ben elhalt ez az üzenet. Elméleti síkra terelődött, és néha az embernek az az érzése, hogy azért vagyunk ilyen alvó állapotban, mintha csodára várnánk. Pedig itt van a gyógyszer a kezünkben. Nem akarok megterhelni ezzel senkit, ha valakit igen, akkor magamat, hogy mit jelent, hogy ez az üzenet a késő es és a hangos kiáltás kezdete. Tehát azt jelenti, hogy az utolsó nagy befejező munkára képesít. Mert nyilvánvalóvá tesszük mások előtt, hogy az evangéliumban hatalom van. Hogy a megigazulás az embernek visszaadja az igazságát. Jobb könyve beszél erről, egy ószövetség írat. Hogy visszaadja az igazságunkat. Azaz a helyünkre kerülünk. Lehet, hogy olyanok vagyunk, mint a tanítványok, amikor a megdicsőülés hegyén beérték azzal, hogy elkápráztatta őket Krisztus dicsősége, és azt mondták, hogy hát jó itt nekünk. Építsünk egy hajlékot Krisztus neked, egyet Mózesnek, egyet Illésnek, mi is majd meghúzódunk itt valamelyik fal árnyékában. Mert mit jelent ez, ha a késés és hangos kiáltás belép az életünkbe? Hát, hogy egyrészt megváltozik az életünk, másrészt pedig Krisztus hamar eljön. Ha nem engedjük, hogy ez az üzenet a maga jelentés tartalmával és elkötelező erejével kiteljesedjen, ez azt jelenti, hogy nem várjuk Krisztust. Vagy nekünk nem annyira szimpatikus az, hogy Krisztus hamar jön. Tudom, hogy messze menő és radikális konzekvenciák ezek, de nem tudok más következtetésre jutni. Miért nincs az, hogy 1984 óta dörömbölünk egymás fején, szívén, és nem tudunk nyugodni, és nem tudunk egyről kettőre jutni, amíg ez az üzenet el nem éri a maga belső gondolati tartalmával együtt a szívünket, és nem hozza létre azt a változást, amire hivatott. Miért hagyjuk, hogy ilyen alvó állapotban leledzünk már mióta, holott a gyógyszer a zsebünkben van. Mit lehet erre mondani? Milyen magyarázatot lehet rá találni? Azt mondja a Biblia, amikor a mennyegzői ruha nélkül való ember ott totyorgott az ajtóban, hogy barátom, mi módon jöttél ide, holott nincs mennyegzői ruhád. Megigazulhattál volna, fölvehetted volna, a rendelkedésedre bocsátottam. Nálad is ott volt. Mondja a Biblia, az pedig hallgatott. Jó lenne, ha nem ezek között lennénk, akik akkor majd hallgatnak, hanem akik azt mondják, hogy sajnáljuk az eltékozott éveket, az eltékozott alkalmakat, és most már szeretni vágylak Jézus téged teljes szívemből, és át akarom adni magam, és sajnálom az elvesztegetett időt és alkalmakat. És vajha tudnál tenni valamit annak érdekében, hogy ezeket az én hibáimat jóra fordítsad, de legalábbis nálam. Én szívből kívánom, hogy ez a változás mi hamarabb következzen be a mi életünkben. Ehhez képest, hogy regisztráció vagy nem regisztráció teljesen fölösleges és mellékes dolog, nem? Mikor ez a lényeg? Én szívből kívánom, hogy gondolkozzunk el ezen. És cselekedet követői lévén boldogok legyünk a mi cselekedeteinkben. Amen.
Befejezésül pedig keressük meg a 220-as számú éneket, és énekeljük el az első, második és harmadik versét. 220-as számú éneknek imádság előtt az első, második és harmadik versét énekeljük el.
Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük, hogy hosszan tűrsz érettünk, és nem akarod, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindannyian megtérésre jussunk. Fájlaljuk, Urunk Istenünk, hogy a laodíceai üzenet sem ért célba, hiszen te még mindig az ajtón kívül állsz, és azok a további késztetések és kérlelések sem, amelyeket akár 1888-ban, akár a mi életünkben, az elmúlt évtizedekben adtál, azok sem igazán váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Noha mindennel megajándékoztál bennünket, ami az életre és a kegyességre való, hiszen megismerhettünk téged, megismerhettük a te minden értelmet felülhaladó szeretetedet. és hiszük, hogy ebben a szeretetben és a Te ígédben képesítő hatalom van arra, hogy bennünket más emberré tegyél, hogy a helyünkre kerüljünk, oda melléd a bizalom jegyében, és közösséget alkothassunk veled, mint ami az ember életnek leglényege. Urunk, bocsáss meg nékünk, hogy tékozlóként olyan régóta vándorlunk abban a hitben, hogy mi az igazság ismerői vagyunk, és zsidónak neveztetünk, és a törvényre tanítatunk. Urunk, segíts ráébredni arra, hogy nálunk legfeljebb csak elméleti igazság van, ami a felelősségünk nagyságát jelzi, és nem igazán azt, hogy mi meggyógyultunk, hogy mi szabaddá váltunk, hogy ismerjük a bűntől való szabadulás útját. Urunk, tedd hitelessé a mi életünket és a mi prédikálásunkat azáltal, hogy a mi életünkben is megjelenik az igazság a maga gyakorlati mi voltában, következményeivel együtt, hogy lássák az emberek, hogy mi szeretjük egymást, hogy mi visszatükrözzük Krisztus képmását, és vajha így hitelessé válna mindaz, amit mondunk. Köszönjük, hogy meghallgatsz és megsegítesz mindannyiunkat. Amen.
Megkezdett 220-as számú ének 6. és 7. versét énekeljük el.
Érte nem kíván.